Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk és keresi mennyei atyánk a szívünket, írva található a 32. Zsoltár 8. versében. Hogy a 32. Zsoltár 8. verse által miként szól hozzánk Isten igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Szemeimmel tanácsollak téged. Szeretett testvéreim az Úrban! Ha a 32. Zsoltár első versét olvasom, vagy olvassuk akár a magunk csendességében, akkor ez a bizonyságtétel a súlyosan vétkezőknek szól. De ha a Zsoltár utolsó versét olvassuk, akkor az Isten beszédének vigasztalása már az igazaknak szól. A bűnösből lesz az igaz. Tudnunk kell, hogy milyen körülmények között született ez a Zsoltár, hogy meghalljuk az üzenetét. Dávid a Szentlélek által akkor írta ezt a Zsoltárt, amikor Isten megbocsátotta minden bűnét. Tehát a bűnbocsánat következményeként született meg ez a vigasztalás. Konkrét bűne az volt, hogy álnokul paráználkodott egy nálánál igazabb ember feleségével. Aljas módon tört házasságot, de a bűn lavinája itt nem állt meg. Mert a bűn soha nem egyedül van. Magával hozza a testvéreit, és azok sokan vannak. Egy hatalmas lavinát indít el mindig. Minden egyes bűn. Legyen az a legkisebb is, illetve az, amit mi a legkisebbnek tartunk. Tehát nem állt meg, hanem alattomos csellel gyilkolt is Dávid. Mert megölette az igaz Úriást, Betsabé férjét, hogy gyönyörű feleségét magának vegye el, az övé lehessen. Dávid hazudott, ármánykodott, csalt, ragadomány szerzett, kéjelgett, paráználkodott, házasságot tört, és egyben az Istennel való szövetséget is megtörte e bűn és vétkezés sorozatban, majd végül gyilkolt, hogy nagy ámítóként, sötét hazugságaival önmagát és másokat is megtéveszthessen. Ilyen ember lett. Másokat megtévesztő, álnok ember. Isten jósága azonban nem engedte, hogy ebből a bűn lavina által maga alá temetett királyból egy szörnyeteg legyen, mert azzá lett volna, ha hagyja az Isten az ő útján. Fenevad lett volna, ha ő közben nem szól, ha közben nem avatkozik. Elküldte tehát Dávidhoz profétáját, Nátánt, aki szemébe sorolta a vétkeit. Különös kegyelem, hogy a király azonnal le nem vágatta a fejét ennek a profétának, aki tükröt állított a király elé. Mert hogyha neked vagy nekem mondaná meg valaki így szemtől szembe a bűnlajstromomat, lehet, hogy nem lennék olyan kegyes, mint Dávid király. És te mit cselekednél? Gondolkozz el erről. Tehát különös kegyelem volt, hogy azonnal meg nem ölette ezt a prófétát, amikor szembesítette minden szörnyű bűnével. Hanem megborzadt attól a gyilkos kígyótól, akivé változott, ettől az önmagától. és bűnbánatra jutott, összetört. Megvallotta a bűneit, leleplezte vétkeit Istennek, aki megbocsátott neki. Eltörölte a bűneit, a tenger mélyre vetette, és a bűneiről örökre megfeledkezett. Megbocsátott tehát, tökéletes bocsánatot nyert ez a király. Ez tehát egy olyan emberrel történt, akit felületes megítéléssel mi egy gyalázatos embernek mondanánk, egy gazembernek neveznénk, és azt kérdezzük, hogy ha felületesen ítélkezünk, hogy akkor egy ilyen embertől mi mit tanulhatunk egyáltalán. Akik nem tartjuk magunkat paráznáknak, sem házasságtörőknek, de még gyilkosoknak sem. Mit tanulhatunk tehát mi tőle? Mégis az isteni üzenet nem csak akkor, hanem most is kizárólag a bűnbánatra megérett. Tehát ezt elmondom még egyszer, hogy a bűnbánatra megérett bűnösöknek szól. Mert a bűnbánatnak is van érési folyamata. És amikor egy ember megérik arra, hogy bűnbánatot gyakoroljon, megvallja a bűneit, akkor eljön ennek az ideje, amikor Isten kiérleli ezt a kegyelmi állapotot benne, akkor csoda történik. Akkor megvallja az ember a bűneit, és az Úr megbocsátja azt. Mert bizony csak a bűnösségünkkel szüntelenül szembenéző emberek válhatnak Jézus Krisztus által igazakká. Más nem. Nincs a mennyországban egyetlen más igaz ember se. Nem létezik. Mindenki, aki üdvözölt és a mennyországba került, ilyen bűnös vagy nem még nagyobb bűnös volt, mint ez a Dávid. És megbocsátotta Isten az ő bűnét. Ez történt Dáviddal is, amikor Isten megbocsátott neki, kegyelmet nyert, ezt követően pedig csodálatos ígéretet kapott az Úrtól. Az egyik ígéret pontosan az alapige, és így szólt, szemeimmel tanácsollak téged. Szemeimmel tanácsollak téged. Csodálatos, áldott ígéret. A bűnbánat keresztségében Istenhez forduló, hozzátérő embernek szóló ígéret ez. Nem másnak szól. Csak aki bűnbánatban az Istenhez tér. Ebben a folyamatban lesz hallható az ember számára vigasztalásképpen ez az ígéret. Különben lepereg róla. Kimegyünk az ajtón, és elfelejtjük, hogy mit hallottunk itt. Azt, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ennek az ellentétéről is szólt a zsoltáros. Ennek az ellentéte a zabola és a kantár, amit az oktalan állatokra kell alkalmazni. Nem az embernek szánta ezt az Isten. És nem a keresztény embernek adta ezt az Isten. Hanem az oktalan állatnak. A megváltott embernek Isten a szent lelkét adta, hogy igaz legyen az életében, hogy azok az Istennek fiai, akiket Isten szent lelke vezérel. De amint említettem, van zabola, és van kantár is. Sok embernek ilyen a társadalmi rendet biztosító törvény, ami mögött rendőr és börtön is van. Másoknál lehet egy betegség, egy betegségtől való félelem. Azért nem vétkezik, azért nem megy el, mit tudom én, utcanőket fölszedni, mert attól fél, hogy éces lesz. De csak ezért, mert különben szívesen paráználkodnak. Ez is egy kantár, ez is egy fék. Isten gondoskodott róla, hogy ilyen is legyen. De, ahogy említettem, a keresztény ember, a Szentlélek által vezetett ember nem így gondolkodik. És még lehetne sorolni más példákat is. Vannak olyanok is, akik Istentől idegen eszmék, vallások békjaival zabolázzák magukat. Különféle gyakorlatokat végeznek. Semmit nem használ. De ez utóbbi dolgok, felsorolt dolgot, mit sem változtatnak az ember természetén, amit az ige oktalan állathoz hasonlít, ami fékezhetetlen, ami nem közelít az Istenhez. Ez nem fog változtatni. Ami természetünkön csak Krisztus Jézus változtat, de ő változtat, mert isteni természetet ajándékozott nekünk. Ez pedig nem olyan, mint az oktalan állatoké. Mit jelent mégis nem oktalannak lenni, hanem az Úr által tanítottnak lenni, bölcsnek lenni az Úr által? Mit jelent? Mit, hogyan ragadjuk meg ennek a lényegét? Kicsoda az, aki féli az Urat, kérdezi a zsoltáros, majd így válaszol erre a kérdésre. Megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével, szövetségének a törvényével, szövetségének az igéivel oktatja őket, mondja ugyanaz a zsoltáros. Az Úr azokat tanítja, oktatja és teszi bölcsé, akik őt félik. A Salamon által megszólaló bölcsesség azt mondja, hogy a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség. A Krisztus ismerete, ő a Szent, az eszesség. Ha ismered Krisztus, ha a Krisztus ismeretében gyakorlod magad, akkor mondhatnak téged eszes embernek, különben nem. Az isteni mérték szerint. Nem attól eszes valaki, hogy doktorátusai vannak, és hatalmas mennyiségű könyveket írt, hanem ha az Úr ismeretében, a Szent ismeretében gyakorolja magát. Ezt is mondja, az Úrnak félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi tanítás a bolondok megutálják. Erkölcsi tanítás, sorolom, szeresd az Urat, tiszteld elöljáróidat, szenteld meg az Úr ünnepeit, ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne kívánj. Ismerjük mind a tízet. Aki ezek közül csak egyet is semmibe vett, csak egyet semmibe vett, megutálta az erkölcsi tanítást. Nem tagadhatja le, nem lehet ezt másképp nevezni. Megutálta az erkölcsi tanítást, ebből az következik, hogy a bolondok közé sorolta magát. Egyenesen az következik. Számoljunk tehát ezzel a logikával, ezzel a felállással. Így ítél meg minket Isten igéje. Valahányszor, mint egy tükörbe belenézünk. Az Úr beszéde szerint az Istenfélelem, a szövetséggel való tanítatás és az Úr szemével történő tanácsolás között, e három dolog között összefüggés van. Az Úr a szemével tanácsolva mutatja meg az Istenfélőnek, hogy mely útat válasszon, és melyiket ne válassza. Az Úr még a szemei mozgatásával is tanácsol bennünket, azaz beszél hozzánk. Amikor nagyon határozottan ránézünk egy kisgyerekre, mert rosszát tett a tűzre, az a kisgyerek megérti, hogy mit mondunk neki, pedig a szánk nem mozog. Egy hang sem hagyja el az ajkunkat. És tudja, hogy mit mondunk neki. Így van ez az Isten gyermekeivel is. Elég, hogyha a szemével ránk néz, és tanácsol bennünket, és mi már tudjuk, hogy mit mond. Ugyanezt fogalmazza meg a Zsoltáros is, vagy ehhez hasonló élmény fogalmaz meg a Zsoltáros is. Tehát az Úr még a szemei mozgatásával is beszél hozzánk, hogy mi látva halljuk azt, amit nekünk mond. És döbbenjünk meg, tényleg látjuk, amit Isten nekünk mond. És tényleg halljuk, amit az Isten reánk néz, vagy ahogyan, vagy abból, amiből ahogyan reánk néz, mi következtetünk arra, hogy mit mond nekünk. És itt példákat szeretnék sorolni, amikor ő elénk hoz eseményeket, ezzel is azt parancsolja, hogy nézd és lásd. Amióta televízió van a civilizációnkban, a kultúránkban, azóta ez az ige még inkább érvényesül. Nézd, de lásd is, amit nézel. Ne csak bámult, hanem lássál is. Isten parancsolja. Ezt az eszközt is felhasználja arra, hogy szemével tanácsoljon azoknak az életében, akik őt keresik. Mit látunk mi abból, hogy lemészároltak egy moziban 12 embert, köztük egy 6 éves gyermeket is? Mert láttuk a tévében, én is láttam, néztem, de mit látunk? Mert az Úr a szemével tanácsol, mit látunk meg mi ebből? Vagy igaz ránk az az ige, amit Jézus mondott a Lót idejéről és a Noé idejéről? Hogy ettek és ittak és házasodtak, és nem láttak semmit? Ez ránk is igaz? Vagy mi nem csak nézünk, hanem látunk is? És tanácsolhat az Úr a szemeivel. Tehát az a kérdés, hogy mit látunk. Mi mit látunk? Mit látunk a nekünk naponként megjelenő világból? Mit látunk meg abból, hogy Szíriában hónapok óta népirtás folyik? Mit olvasunk ki ebből magunknak? Hogy robbantások vannak, hogy háborúk vannak a földön, hogy katasztrófák vannak, árvizek vannak, most is árvíz van Kínában. Mit látunk meg mi ebből? Mit olvasunk ki a szárazságból, amit naponta tapasztalunk, ha nem mi, akkor legalábbis a földművesek? Mit olvasunk ki különféle károkból, amik természeti csapások okoznak? Mit értünk meg a válságból, a szegénységből, ami egyre közelebb és közelebb ér hozzánk? Milyen következtetéseket vonunk le magunknak abból, hogy nem működnek az intézményeink, nem működnek azok az intézményeink, amelyekben megbíztunk, és amelyektől a jólétünket, a biztonságunkat reméltük, vártuk. Soroljak néhány intézmény. Iskola, kórház, nyugdíjintézet, rendőrség, hadsereg, és lehetne sorolni a többit is. Nem működnek. Mit várjunk? Mit olvasunk ki abból, hogy mindezek már nem működnek? Nem bízunk meg a bankokban. Tanácsol az Úr a szemeivel? Tanácsol. Látunk? Vagy csak nézünk? Az Isten tehát a szemei által is beszél hozzánk, a bolondokat azonban mégsem tanácsolhatja. Pedig egy szempillantásig sem veszi le róluk az ő orcáját. Azt mondja a zsoltáros, hogy az ő orcája a gonosztevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Az Úr orcája nem távozik el az embertől. Számoljunk ezzel a kettősséggel. Vegyük tudomásul. Töltsön el félelemmel az a felismerés, hogy Isten arca szüntelenül felénk fordul, elsősorban azért, hogy szemeivel tanácsoljon, de nem csak azért. Ehhez azonban szükséges, hogy a bűnbánó lélek bizalommal üljön az Úr lábához, hogy személyesen tőle és általa tanulja innen a Bibliából a szövetség igéit, amely által Isten megmutatja neki az utat, hogy mit válasszon. Boldogok, akiknek az Úr arcai, mert a Szentírásban soha nem egyes számban jelenik meg az Isten arca, hanem mindig többes számban, tehát az Úr arcai bűnbánatot adnak, mert itt azonnal nyilvánvaló, hogy a tanulást nem lehet elválasztani az Úr vagy Krisztus személyétől, személyes jelenlététől. Ez azt jelenti, hogy vagy ő tanít személyesen, vagy egyedül nem tudom megtanulni az igét. Lehetetlen. Mert az igét tanulni azt jelenti, hogy őt tanulom, Krisztust tanulom. Ezt nélküle nem lehet. Nem elég memorizálni azt, amit mondott. Mert ő minden igéjében önmagát mondta. Akkor is, amikor azt mondta, hogy szeresd fele barátodat. És akkor is, amikor azt mondta, hogy szeresd ellenségedet. És imádkozzál azokért, akik téged gyűlölnek és üldöznek. Akkor is önmagát mondta, mert ő ezt tette. És ő valóban ezt tette. De nem csak ő kell ezt tegye, hanem te is, ha a követője vagy. Bennünket arra hívott el az Isten, hogy mi Krisztus Jézus legyünk. És itt többes számban fogalmazok, hogy mi, akik halljuk az igét, akik táplálkozunk az Isten igével, a Krisztus legyünk e világon. A kereszténység nem csak azt jelenti, hogy Krisztuséi vagyunk, hozzá tartozunk, hanem azt is, hogy krisztusiak vagyunk, hogy hasonlatosak vagyunk ő hozzá. Vagy ahogy Pál mondja, a Krisztus eleven teste vagyunk, az ő cselekvőképes tagjai vagyunk az Anyaszent Egyházban és a világon, ha tényleg a Krisztuséi vagyunk. És nem csak hazudjuk azt, hogy hozzá tartozunk. Az Isten arcai ahhoz hasonlóan néznek szembe velünk szüntelenül, mint amikor belépünk egy tükörterembe, és a tükrözés minden oldalról csak bennünket követ, bennünket tükröz, mutat önmagunknak. Meglátogat minden reggel, olvasjuk a Bibliából, és minden szempillantásban próbál. Szemeivel, az arcával, az arcaival. Annyi ideig sem fordítod el tőlem szemed, annyi ideig sem távozol el tőlem, mondja Jób, a nagy szenvedő, amíg nyálamat lenyelem. El tudjuk képzelni ezt, hogy milyen kevés idő? De azt mondja, hogy ennyi ideig sem fordul el, ennyi ideig sem fordul félre az Isten tőlünk. Ránk tapad az ő arca. Ezt ő mondja, hazudik nekünk? Vagy komolyan kéne vegyük? És tudatosulnia kellene bennünk az, hogy az Úr figyel. Szüntelenül figyel. te döntöd el, hogy ezzel az információval, ezzel a kijelentéssel mit teszel. Te döntöd el. Pontosan így zár körül minket az Isten arca, és nem csak Jobb, hanem Dávid is azt mondja erről a körülzártságról, ezzel az állandó tükröződésről, erről az állandó szembesítésről azt mondják, hogy ez elviselhetetlen. Ez kibírhatatlan. Kibírod azt, hogyha én állandóan a szemedbe nézek, és akármerre fordulsz, az arcomat hozzád fordítom, kibírnád? Én sem bírnám ki. De ezt mondja az ige, hogy ezt teszi velünk az Úr. Mint a kisgyerek, aki az édesanyja körül forog, és állandóan a nyakába akar kapaszkodni, és az arcába akar nézni. És nem lehet kikerülni. Erről beszél az ige. Kibírnánk? Azt mondja Jób és Dávid, hogy ez kibírhatatlan, ez elviselhetetlen. Jajgat tőle az ember, és összemorzsolódnak a csontjai, mondja Dávid. Az ember nehéz teherként kénytelen cipelni bűnös, álnok, hamis és gonosztevő önmagát, amikor az Úr így a szemébe néz, és nem tud szabadulni tőle. Teherként nehezednek rá a vétkei. Úgy merül ki ebben az állandó menekülésben az ember, hogy menekülni akar az Isten arca elől, úgy kimerül, mondja Dávid a Zsoltárban, mint a szomjúságtól kiszáradt ember a hőségben, a nyár hevében. És érezzük, egyre többször érezzük, hogy mit jelent ez a kiszáradás, amikor szédülünk a hőségtől, ami ránk csap egy-egy nyár folyamán. Kivírhatatlan. Tehát tudjuk, hogy miről beszél. És ennél rosszabb. Ez a bennünket összeroppantó szembesítés akkor változik meg, és meg tud változni. Ez az örömhír ennek a Zsoltárnak. Akkor változik meg, amikor a vétkező végre leleplezi önmagát az Úr előtt, és megvallja bűneit, ami szüntelenül gyötrik őt, megvallja vétkeit. Igen, és a reformátusok is gyonnak. Csak nem így mondjuk, hanem úgy mondjuk, hogy megvalljuk a bűneinket az Úrnak. Megvalljuk ezt úgy, hogy senki nem tud róla, csak az Atya, amikor bemegyünk a felső szobába és könyörgünk. Megvalljuk akkor, amikor úrvacsorázunk, közös bűnvallásban, és van olyan eset is, amikor egy testvérnek valljuk meg a bűneinket, és megtapasztaljuk, hogy az Úr megbocsát. Testvéreim, a bűnvallás után sem távoznak az Úr szemei, nem hagynak el. Azt várnánk, hogy akkor végre leveszi rólunk az Isten a szemét. Azt szeretnénk, de nem ez történik. Akkor se veszi le rólunk a szemét. Hanem a bűn terhét az Isten szerelmének terhe foglalja el. Kicserélődnek a terheink. Erről Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én nyugodalmat adok nektek. Vegyétek fel az én igámat. Tehát milyen nyugalom az, amikor vegyétek fel az én igámat? Mert az én igám könnyű és gyönyörűséges. Teher és teher. Különbség van a kettő között, de nincs teher nélküli állapot. Ezt akarom aláhúzni. Minden ember jól tudja, hogy ő éppen melyik teher alatt roskad. Vagy egyik, vagy a másik. Vagy a bűnterhe alatt nyomorog, vagy az Úr Jézus könnyű és gyönyörűséges igája alatt. Vagy egyik, vagy a másik. És minden ember jól tudja magáról, hogy mi az ő terhe. Itt nem lehet hazudni. Itt senki nem tud hazudni önmagának, se az Istennek. Vagy egyik, vagy a másik. Pált és az Úr apostolait az Isten szerelme szorongatta. az Isten szerelme szorongatta, az Isten szerelmének a terhe alatt éltek, annak a szorítása alatt. Dávidot a Betsabével való paráználkodása, házasságtörése és a hűséges Uriás meggyilkolása után a bűn terhe kínoszta. Úgyhogy meg lehet különböztetni a kettőt. A szembesítéskor pedig az a bánat is rá nehezedett Dávidra, hogy egyedül az Isten ellen vétkezett. De vétkezett. Kegyetlenül vétkezett az Isten ellen, aki hozzá csak jó volt, aki mindig megszabadított, aki királyságba emelte, aki minden elhalmozta, és még sok mindent adott volna neki, mondta Nátán prófétán keresztül, amit csak kért volna, de ne vétkezett volna. Testvérem, téged milyen teher résel maga alá? Vizsgáld meg az élőisten színe előtt önmagad. Nem lehet teher nélkül szállni, libegni ezen a világon. Itt csak teher alatt lehet léteznünk. És ezt úgy gondolom, hogy egyre inkább érezzük, és tudatosul bennünk. Ez törvény. Ugyanolyan kikerülhetetlen törvény, mint a víz felhajtó elejének a törvénye, mely óriási hajókat képes hordozni az óceánokon. De minden hajónak van a teste mélyén egy nehezék, ami egyensúlyban tartja, hogy a szél és a hullámok oldalra ne döntsék a hajót. Az itt élők még emlékezhetnek, hogy 1954. május 30-án, amikor a legtöbben a gyermeknapot ünnepelték, Balatonfüreden, pontosan e hajó nehezék hiánya miatt borult baloldalára a Pajtás nevű csavargőzös. És a kis hajónak ez a tragédiája akkor 23 áldozatot követelt. Bizony. Ezzel Isten azt mondja nekünk, hogy te ne légy ilyen nehezék nélküli áldozat, mint ez a hajó volt. Kérd az Isten nehezékét az életedbe. Ez kötelesség, ez parancs. Hogy kérjed, hogy Isten lásson el téged nehezékkel. Az ő szerelmének a nehezékével. Akkor nem dőlsz az oldaladra. Akkor nem futsz. Akkor jársz és nem fáradsz el. Akkor kibírod. Akkor győzöl a világ felett. Akkor nem sodornak el a kísértések, a bajok, a nyomorúságok, a veszedelmek, és ki tudja még mi jön. Az oltár azzal a boldog bizonyságtétellel végzi, hogy az Úr kegyelemmel veszi körül a benne bízókat, oltalmazza, míg a gonoszokat sok bánat közt őrzi. Drága kincs a bennünket körül ölelő és beborító kegyelem. Drága kincs. Oltalmazó és vigasztaló erő. Semmi nincs a világon, ami drágább volna, mint a kegyelem. Hogyha létezne, testvéreim, egy olyan mérleg, amelyek egyik serpenyőjébe az egész világot, a másikba pedig a kegyelmet tehetnénk, akkor a világ egészre teljessége minden aranyával, kincsével együtt semmi lenne. Semmi lenne a kegyelemhez képest. A kegyelem ára Jézus Krisztus. A kegyelem egyenlő Jézus Krisztus. A kegyelem örök élet és üdvösség. Az Isten örök országában. A kegyelem Isten örök dicsőségének a szemlélése az ő országában. Ez a kegyelem, hogy te ott lehetsz az Isten mellett. Örökkön örökké. És testvérem, itt és most, miközben hallod a Zsoltárt, miközben hallod a 32. Zsoltárt, Isten ezt a kegyelmet kínálja neked. Ezt, nem más, ami mennyei atyánk. Nyújts ki bizalmat, kezét és fogadd el. Ennyit kell tenned, fogadd el. Hogy kell ezt tenni, azt kérded. Hogy kell elfogadnod a kegyelmet, azt kérded. Úgyhogy elhiszed a bizonyságtételt, amit hallottál. Úgyhogy végre elhiszed. Végre nem söpröd el magad elől, hanem elhiszed azt a bizonyságtételt, amely ma hozzád szólt. Mert te hallottad. Nem a szomszédod, aki nincs itt. Hozzád szólt. Isten elbocsátotta a fiát, Jézus erre a világra. Értünk. Értem és érted. Ő a bűneinkért és a bűn által helyettes áldozat lett. Azaz, helyettünk halt meg. És érettünk. Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, mondta róla a próféta. Benne a te és az én bűneimet is. Ezzel a váltság halállal Jézus magára vette a minden bűnünket. Ez megtörtént. Ezt nem lehet megmásítani. Ezt le lehet hazudni, tagadni, de megmásítani nem lehet. Ez megtörtént. Halálával megölte a bűnt, a kárhoztatta a halált és az ördögöt, ami ős ellenségünket. Örökre. Harmadnapon feltámadt az írások szerint, hogy feltámadásának erejével bűnbocsánatot és örök üdvösséget ajándékozhasson nekünk. Aki bízik benne és megvallja neki a bűneit, hű és igaz az Úr és a mennyei Atya, hogy megbocsátja a bűnöket, és örökre eltörli azokat. Áldozatával és élő igéjével megtisztít. Mind a kettő kell. Áldozatával és élő igéjével, amit itt hallunk, Isten megtisztítja a szívünket, hogy lássuk őt, halljuk őt, értsük őt, dönteni tudjunk. Így még pedig jól. Megtisztít, megszentel. Azt akarja, hogy ez a szabadítás és üdvözítés itt és most a tiéd legyen. Jöjj hozzá bűneidet megvalva, és fogadd el tőle bűneid bocsánatát és az örök életet. Fogadd el. Mindez imádság közben történik velünk. Ennyire egyszerű. Amen. A hallott igére válaszoljunk a 467. dicsérettel. Mi jó, ha bűntől már szabad. Így kezdődik. És ezt az éneket énekeljük imádságos lélekkel mindvégig. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, bűneink megismerésével és megvallásával közelítünk Te hozzád. Hiszen Te hívsz, Te szólítasz bennünket, minden eszközt megragadsz, hogy önmagadhoz közelebb hozzál, közelebb vigyél. Ehhez használod fel a bizonyságtételt, az igehirdetést, életünk minden eseményét, amit előnkbe hozol, vagy amiben belesodródunk, aminek részesévé lehetünk. És mindez azért cselekszed, Urunk, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is. Lássuk meg, hogy Te szeretettel válsz magadhoz. Lássuk meg a Krisztusban köztünk megjelent, testet öltött, történelemmé vált, tényekké vált szeretetedet, és ragadjuk azt meg. Lássuk meg a kegyelmet, amit most is felkínáltál, és érleld ki bennünk a bűnbánatot, hogy bűnbánattal hozzád jöjjünk, és Te megbocsássad minden bűnünket és vétkünket, megtisztítsál, és áldott ígéretek, szilárd ígéretek örököseivé tégy bennünket. Te most azt mondtad, hogy szemeiddel tanácsolsz, és bölcsé teszel, hogy tudjuk választani az utat, amelyen Te vezetni akarsz. Adurunk, hogy Jézus nevében ez az áldott és drága ígéret a miénk legyen. Hogy bűnbocsánatoddal együtt nekünk ajándékozhass azt. Nekünk, akik megvalljuk a bűnenket, akik szembenézünk bűnösségünkkel, és hozzád jövünk, előbbre roskadunk. Ne akarjuk tovább cipelni, hanem segíts, hogy letegyük előtted. És Te hű és igaz vagy, hogy megbocsátottál, és megbocsátasz nekünk. Segíts, Urunk, hogy ehhez tartsuk magunkat, hogy így távozzunk el, ezen az ajtón keresztül szeretteinkhez, az otthonainkba, hogy tőled kegyelmet és bocsánatot kaptunk. És adurunk, hogy a Te megbocsátásodat kövesse életünkben az öröm, a háladás, a szerítség. És tölts ki a szívünkbe a Te szeretetedet, hogy a szeretetednek nehezékével élhessünk, járhassunk a világon. És a beléd vetett hittel légy a kősziklánk, aki életünk hajóját a célba vezeted, áldott Istenünk, amirunk Jézus Krisztus által. Ezt a kegyelmi ajándékot kérünk. Ne tagadd meg tőlünk, hanem add nekünk szent lelkeddel együtt, a bölcsességgel együtt, az értelemmel, az eszességgel együtt, amit nekünk megígértél. Tégy Krisztushoz hasonlóvá, és cselekedd, hogy egyházad, anyaszent egyházad, ez a gyülekezet és Krisztus élő, hatékony teste lehessen. Így várjunk téged, áldott királyunk, aki eljössz értünk, hogy üdvösségedbe vigyél. Kérünk, mennyei szerető édesatyánk, hogy hallgass meg, amikor előbbbe hozzuk az életünket, családtagjainkat, szeretteinket, ezt a gyülekezetet is, ennek minden egyes tagját, a kegyelemre rászorult népedet, akiket Te ismersz, akiket talán mi nem is ismerünk, őket is. Könyörgünk, hogy jusson el az örömhír minden egyes szívhez. És könyörgünk, hogy légy vigasztalója a gyötrődőknek, a szenvedőknek, a sötétség árnyékában ülőknek, légy az ő szabadítójuk. És légy a reménytelenekkel, és a kétségbeesettekkel is, hogy itt közöttünk a Te jelenlétedben vigasztalást találjanak, és reménységet. Életet és üdvösséget. És imádkozunk a gyászolókért. Imádkozunk nagy tiszteletű Réti Istvánné, Etelka szerettünk családjáért, hozzátartozóért, kit egy évvel ezelőtt szólítottál magadhoz. Az ő hiánya sok testvérnek még sebbként sajog, ezért imádkozunk, hogy te légy az ő gyógyítójuk és vigasztalójuk. És bátorítsál mindannyiunkat a feltámadás ereje által, hogy reménységünk legyen, és meg tud dicsőíteni szent nevedet a mi életünkben. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.